Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, és az iskolán belüli erőszakról beszélgettünk az elmúlt napok, elmúlt hetek, hónapok történései kapcsán, és volt egy érdekes kijelentés, miszerint nem biztos, hogy a pedagógusokat több eszközzel vagy jogosítvánnyal kéne ellátni. Most éppen a általam is említett kaposvári eset azért azt mutatja, hogy mennyire tehetetlen egy ilyen helyzetben az iskola és a pedagógus. Itt ugye, hogy a bevezetőben már elhangzott, egy 17 éves lány az órákon durván sértegeti a tanárokat, dobálja őket, leköpi a tanárokat, de a társait is terrorizálja és a hatása alatt tartja. És itt az iskolában volt egy fegyelmi tárgyalás, hoztak is egy fegyelmi határozatot, majd ezt a bíróságon a lánynak a szülei vagy gondviselője megtámadta, és végül is valami formai vagy alaki hibára hivatkozva a bíróság a szülőknek adott igazat. Ez azért fölveti azt, hogy hát ugye a formai hiba kapcsán nyilatkozott a Somogy megyei bíróságnak a szóvivője, és azt mondta, hogy a közoktatási törvényben előírtaknak nem felelt meg ez a beadvány. Tehát akkor tulajdonképpen egy iskolának, hogyha valamit el akar érni, vagy valamit lépni akar egy ilyen ügyben, akkor jogászokat, ügyvédeket kell fogadnia?
Akár. Bizony, néha célszerű végig gondolni szükség van rá. Elképzelhető egyébként, hogy egyszer kell egy jogvégzett kollega segítségét kérni néhány 10 000 forintért, és akkor utána már a szamárvezető megvan.
De az, hogy tulajdonképpen el tudjon tanácsolni egy iskola egy diákot, ahhoz ezt a jogi utat kell bejárni.
Így van. Ugyanis van egy nagyon fontos elv, amit a bíróság alkalmazott, és komolyan vennünk. Jogszerűtlen eljárásban hozott ítélet, hozott határozat, az a tartalmától függetlenül jogszerűtlen. Olyan, mint a rögtönítélő bíróság, olyan, mint a piaci akasztás. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egy formalizált eljárásban döntsenek a sorsáról, ahol védekezhet, ahol előadhatja az álláspontját, ahol ütközhetnek az érvek. Ez egy jogilag szabályozott, ráadásul az oktatási törvény szerint nem is olyan nagyon bonyolult eljárás. De célszerű minden egyes elemét figyelembe venni, mert különben slendrián eljárás végén majd a bíróság ezt meg fog ítélni. Tehát van kiút ebből a helyzetből Kaposváron, engem megkerestek, és én azt javasoltam, hogy a jogi utat...
Az iskola igazgatója azt mondta, hogy egy konferencia beszélgetésen
így van.
Kikérte az ön véleményét. Mit tanácsolt?
Azt, hogy az eljárási szabályokat tartsák be. Ezt a gyereket át tudják helyezni másik iskolába, van is befogadó intézmény, csak tessék az eljárási szabályokat betartani.
Nyilatkozat másik intézménytől, és aki vállalja azt, hogy, és ez meg is van.
Meg is van, igen, csak hát az eljárás az nem volt teljes mértékben jogszerű. Ugyanis az igazi baj az, hogyha nem tartjuk be az eljárásokat, én már tapasztalom ezt a hozzám érkezett panaszokból, nagyon sokan úgy érzik, hogy erkölcsi vesztesként áll ilyenkor az intézményben tanító tanárok, diákok közössége, hogy akkor a jog most kit véd? Ezt az elvetemültet, vagy bennünket? Ő rengeteg bűnt követett el, mi meg csak egy kicsi formai hibát. De hát ha ezt a formai hibát kiküszöbölik, akkor egyértelmű, hogy a jog őket fogja védeni, meg fogja büntetni azt, aki bűnt követ el.
Más a helyzet egyébként, hogyha ténylegesen fizikai erőszak történik, mert itt ugye csak szóbeli vagy verbális atrocitások voltak. Más az, amikor mondjuk eldúran egy pofon, vagy például ugye voltak ilyen esetek, amikor megütötte a pedagógust.
Viszonylag egyértelműbb ilyenkor, ezért egyrészt a bizonyítás egyértelműbb, de akkor is az eljárást végig kell vinni a jó keretei között, hogy jogszerű környezetben szülessen a határozat, és ekkor a bíróság egyébként nem fogja azt mondani, hogy de miért ítéltétek el, vagy nem lett volna szabad olyan súlyos büntetést kiszabni. Az esetek igen nagy többségében a bíróság csak a kereteket nézi, hogy ezt betartották-e, az ítéletet, az ítéletében nem fogja megváltoztatni a határozatot.
Nem szeretném, hogyha konkrét eseteknél leragadnánk, de még itt a kaposvári eset kapcsán van egy gondolat, vagy egy mondat, ami bennem megragadt, jelesül az osztályfőnöknek a mondata, akinek az osztályába jár ez a 17 éves diáklány, és ő azt mondta, hogy nem haragszik sem a lányra, sem pedig a szülőkre, de úgy érzi, hogy belefáradt ebbe az egészbe, és 18 év tanítás után, pedagógusi munka után most azt fontolgatja, hogy otthagyja a pedagógus pályát, miközben a tanártársai viszont sztrájkot fontolgatnak, mert azt mondják, hogy ők, ha ez a lány itt van ebben az iskolában, akkor ők nem mennek be abba az osztályba tanítani. Hát gondolom, hogy ez is jogszerűtlen. A sztrájk.
Nem, így van, illetve meg kell értenünk az elkeseredettségüket. Valamit oszi meg az elején nem vettek észre, kisiklott a kezük közül, olyanná vált a helyzet, hogy ma már nem tudják visszatuszkolni a szellemet a palackba. És ebből a szempontból érdemes levonni a tanulságokat, vajon melyek azok az első jelek, amelyekre figyelni kell, és ahol segítséget kell kérni. Világos, hogy ez nem egy pedagógiai kudarc. Az erőszakos cselekménynek van valahol egy gyökere, én nem tudom hol, mert nem ismerem jól a történetet, de valahol kell lenni egy ilyen gyökérnek, kell lenni egy oknak, lehet, hogy ez a családban, lehet, hogy ez a környezetben, lehet, hogy magánéleti gondjai vannak a gyereknek. Tehát a pedagógián túlmutat, az oktatáson, a nevelésen túlmutat. Valószínűleg, ha megkérdeznénk a tanárokat, akkor meg tudnák jelölni még évekkel ezelőtt azt a pontot, ahol még lehetett volna segítséget kérni. Szerintem ez a hajó elúszott, ezt a helyzetet visszaállítani már nem lehet. Jogilag rendbe kell tenni, és a tanulságok alapján meg kell kísérelni azt, hogy minimalizálják az esélyt annak, hogy jövőre két év múlva még egyszer előforduljon. Nagyon sajnálnám, hogyha ilyenek miatt a tanárok elmennének. Azért mennek el, mert egyedül érzik magukat. Ha fölismernék, hogy és a polgármesterek, önkormányzati vezetők ebben segítenének, nincsenek egyedül a tanárok, akkor talán ez önbizalmat adhat nekik, és még ráadásul jogilag is van kiút.
Mennyire egyedül érezhetik magukat néha a pedagógusok? Azt számomra jelzi például a 8. kerületi középiskolában történt eset is, ahol a fizika tanárt bántalmazta az egyik tanuló, és itt úgy tűnik, hogy még a tantestület is megosztott a kérdésben, mert maga az iskola igazgatója azt mondta, hogy hát a tanár az első számú felelős azért, hogy az óráján mi is történik, és utalta arra, hogy ez a bántalmazást végrehajtó diák, ez tulajdonképpen nem egy agresszív, nem egy durva gyermek. Tehát úgy tűnik, hogy itt viszont a bántalmazást elszenvedett pedagógusra tolják kész történetet.
Így van, viszont azt is hallom, hogy vannak javaslatok, hogy ezt a gyereket ki kell zárni minden középiskolából. Valóban meg kell nézni, hogy az erőszak szempontjából mi történt. És én azt fontosnak tartom, hogy nem csak az, hogy ne maradjon egyedül senki, aki erőszakot tapasztal, vagy annak áldozatává válik, hanem azonnal lépjen ellene. Ennek a tanára ki kellett volna menni az osztályteremből, és a tanártársaitól segítséget kérni. Ha lebénul, ha ott áll, elszenvedi, akkor a többiek inkább felhatalmazást éreznek arra, hogy ezt csinálják, hanem akkor másnap. Tehát az erőszak ellen mindig föl kell lépni. Nem maradhat büntetés nélkül. Ez a gyerek a képek tanúsága szerint biztos, hogy elkövetett fegyelemsértést, tehát fegyelmi vétséget, és akár bűncselekményt is megvalósított, hiszen könnyű testi sértés, tetlekes becsületsértés állhat fönn, és hát a pedagógus közszolgálatot ellátó személy, tehát még ez súlyosbított étel is büntetőjogi szempontból, a gyerek már büntethető. Azért kell lépni időben, hogy a többiek lehet ezt büntetlenül tenni, még akkor is, hogyha sokan mondják, hogy hosszadalmasak az eljárások, és későre lesz vége, de akkor sem lehet szemet hunyni fötte, mert akkor másnap többen, sokan fognak ugyanúgy tenni.
Ebben az esetben is egy mobiltelefonnal rögzített felvétel került napvilágra vagy nyilvánosságra. Rendszeresen kerülnek ilyenek az önök hivatalához, és egyáltalán az, hogy megjelent a kamerás mobiltelefon, és az ugye ott van az iskolában is. Mennyiben változtatta meg ezt az egész helyzetet? Ugye, itt ez ugye egy bonyolult kérdés, itt a személyiségi jogokról is szó van. Hogyan vonhatók ezek be egyáltalán? Hogyan kezelhetők ezek?
Az mindenképpen megváltoztatta az iskola életét, hogy van mobiltelefon, nem csak a gyerekeknél, a tanároknál is. Az egy újabb lépés, hogy ezeken kamera van. Ugye még a 60-as években kamerája csak annak volt, aki a filmművészeti főiskolán végzett, egész pontosan lehetett tudni, hogy ki készít felvételt, már mindenkinek a zsebében ott van. És azt is lehet látni, hogy a technika eszközeivel néhány másodpercen belül akár a tengeren túlról letölthető az, amit felvettek. És nagyon sokan a gyerekek közül azt gondolják, hogy ez egy jó hetsz, ez egy ez egy trendi dolog, mert hogy a fájcserélőkön tök jópofa dolgokat lehet letölteni ebben a témakörben.
Tehát olyan, ezek a felvételek nem azért készülnek, hogy ez majd bizonyítékul szolgáljon, hanem saját maguknak eltenni, hogy hú, de jól.
Így van.
Megaláztuk.
Így van. Na, milyen jó fejek voltunk. Hasonlót készítettünk, mint az amerikai iskolákban, vagy a német iskolákban. Ez ma már minden további nélkül megosztható másokkal. És hát mi felnőttek sem tudunk nekik segíteni, érzékeltetni, hogy ez egy fegyver is. Hát súlyosan sértett személyiségi jogokat, az, hogyha a kamerával visszaélnek. Az egyik történetben, ami hozzánk került, úgy vették föl egy fiú WC-ben két srácot, mint hogyha egymás mögött állnának, és azért kellett szemlesítve elmenekülniük az iskolából, mert mindenki homoszexuálisnak tekintette őket a képek alapján. Pedig csak egy furán, különlegesen beállított optikáról volt szó, vagy egy olyan poénról, ami 50 évvel ezelőtt jót röhögtek volna egymáson a kölykök, de hát ilyesmiért nem kellett volna megbélyegzetnek lenniük. De néha nem is tudják a gyerekek, hogy milyen hihetetlen veszélyeket rejt maga a felvétel, és meg nem tudunk segíteni nekik, mert hát mi felnőttek tizedét sem értjük annak, hogyan működnek a kamerák, vagy ezek a technikai eszközök.
Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.